36. Arcomat az ablak felé fordítottam. Félmeztelenül lefeküdtem a rendelőben. Lukács doktornő elektródákat helyezett a mellkasomra és a bokáimra. EKG felvételre készített elő. Már napok óta szívritmus zavarban szenvedtem. Szerettem volna, hogy a kardiológus megállapítsa, mennyire veszélyesek ezek az extraszisztolék. Dr. Lukács Mária már régóta a kezelő orvosom, nagyon megbízok benne. Pár perc alatt meglett a felvétel. A doktornő elmagyarázta és megnyugtatott, hogy vannak soron kívüli szívveréseim, de azok nem veszélyesek. Ezek azok a ritmuszavarok, amelyek nálam már gyermekkorom óta jelentkeznek. Az ablak előtt állva húztam fel az ingemet. Kint a klinika melletti vízrekesztő gáton egy kis karimás. Elnyűjt kangolkalapban egy férfi üldögélt a lejtőn és pecázott. Annyira odafigyelt a vízre, hogy meg sem moccant az idő alatt, míg felöltöztem. Elbúcsúztam a doktornőtől, és kimentem a váróterembe. Nem kellett tovább várnom, hisz mindjárt megtudtam az eredményt. A ruhatárnál vettem fel a ballonkabátomat. Ott találkoztam Míle gyermekkori barátom húgával, Saroltával. Piros rózsamintás, fekete selyemszoknyát viselt az oldalán mélybevágással. Hosszú, barna, szétborzolt haján piros kötött sapka díszelgett sárga rózsával. Sötét barna, elől fűzős mellénye kidomborította melleit. Egy szóval cigányruha volt rajta. A jobb kezében kisebb méretű színes szalagokkal kidíszített kopjafát tartott. Amióta ismerem, semmivel nem kapcsolódott a cigányokhoz, ezért nem tudtam megérteni viselkedését. Nem akartam rákérdezni öltözékére, de arra igen, hogy mit keres a váróteremben. Elmondta, hogy az egyik mellével van baj, azt kellene megvizsgálni, mert mintha daganatot érezne benne. Kezdtek igombolni az ingét, hogy megmutassa, de én szabadkoztam. Rajtunk kívül senki sem tartózkodott a váróteremben. A székéhez vezettem, leültünk és Milleről kérdeztem. Sarolta elmondta, hogy most épp nála lakik, segít a bátyjának, mert nagyon elhagyta magát. Különben egy filmes csoport jön hozzájuk forgatni, reklámfilmet akar készíteni saját magáról, kell a munkájához. Ha van időm, várjam meg, mert a vizsgálat után hazamegy, vele mehetek és találkozhatok Millevel. Az egyik ajtó mögül megjelent az ápolónő, őt szólították. Nem sokáig kellett várnom, hogy elvégezzék a vizsgálatot. Amikor kijött, kérdőn ránéztem. Csak annyit mondott, hogy lefényképezték a gyanús emlőjét, és egy hét múlva lesz meg az eredmény. Saroltával elindultam a gáton a víz mellett a város felé. Észrevettem, hogy az elhordott, kalapú, horgászó férfi a nyomunkba szegődött. Nem tudtam, hogy miattam, vagy Sarolta miatt követ bennünket. Számomra teljesen ismeretlen volt a középkorú férfi, de a lány számára nem. Megint az a szamár, mondta felháborodottan, amikor meglátta kísérőnket. Hónapok óta nem hagy békén, feleségül akar venni. Nem akarja megérteni, hogy utálom. Ha ő lenne az egyetlen férfi a földkerekén, akkor sem mennék hozzá. De hát mi köze van hozzád, megkérte a kezed? Kérdeztem. Nem, ő vett el a szüzességemet, és ezért jogot formál a testemre. Az elmondottakhoz nem fűztem megjegyzést, csak mentünk tovább a gáton. Nem sokára egy nagy cigánytelepre értünk. Azt hittem, hogy a telepet elhagyva a városba indulunk. Nem mentünk tovább, hanem a putrik felé vettük az irányt. Bementünk az egyik viskóba. Csak egy szobából állt. A falak cigányos tárgyakkal voltak feldíszítve, hogy eltakarják a piszkos omladozó vakolatot. Egy rozog a rongyos fotelban ült Míle és a tévét nézte. Nem örült a találkozásunknak, mert én annak idején nem voltam az esküvőjén. De azért valahogy elbeszélgettünk a régi időkről, amikor sokat kerékpároztunk a zombori határban. Felidéztük csintalanságainkat a csatornaparti rejtekhelyünkön, amelyet egymás közt dzsungelnek neveztünk. Arra is kitértem, hogy miért épp a cigány életet választották maguknak, amikor mindig a bosnyák nemzeti érzelmeket ápolták. Megtudtam, hogy Mille nem kap nyugdíjat, Sarolta állás nélkül van. Lakodalmakba járnak, ahol a lány cigánytáncokat mutat be, Mille pedig gitározik. Ehhez a munkához kell a bemutató film. Amikor erről szó esett, Sarolta megmutatta gardróbját, amelyet alkalomattán egy-egy fellépéskor felvesz. A kopjafát pedig még Mile apja készítette, mert otthon unalmában szeretett farigcsálni. Beszélgetés közben Sarolta megkérdezte, mivel kínálhat meg, de mindjárt hozzátette, hogy csak kávéval vagy pálinkával tud szolgálni. A pálinkát választottam, mert abban bíztam, hogy fertőtlenít. Pálinkázás közben felajánlottam tudásomat, én is elkészíthetném a kisfilmet, nekem nem is kell majd fizetniük. Úgy gondoltam, hogy a tánc mellett valami foglalatosságot is be kellene mutatni a filmben. Saroltának tetszett az ötlet, azt ajánlotta, hogy menjünk az egyik közeli iskolába. Ott van Anda, egy fiatal 18-20 éves barátnője, aki igazi cigány. Sokat tanult tőle, ami a táncot illeti. Külön órákat szervezett a cigány gyerekek részére. Ezen kívül egy kisebb rendelőt is berendezett. Abban is segített neki, mert a cigány gyerekek agresszívak, verekednek és gyakran meg is sérülnek. Iskolán kívüli foglalkozásokat Anda barátja Sanyi tart, aki fotóriporter. Ő fotótanfolyamokat vezet. Sarolta elmondta, hogy sokat kávéznak együtt, és bennük mindig igazi barátokra számíthat. Sanyi reklámfotókat is készített Saroltának. Elmentünk az iskolába, hogy találkozza Mandával, a cigánylánnyal. Anda tényleg nagyon helyes volt, csak a szemei és a bőrszíne árulkodott roma származásáról, mert modern, igazi városi öltözéket viselt. A sokszínű lenge blúz v-nyak kivágása és rövid, denevér ujja megfelelt fiatalos alkatának. Világos drap, cicanadrágot és alacsony szárú, de magas sarkú, rojtos csizmát hordott. Elmondta Mandának, mi áradban vagyunk, és elvártam, hogy megmutassa a kis improvizált stúdiót. Szerényen, de profi módon volt berendezve, kis öltöző, nagy vászon, néhány profi reflektor esernyővel és egy 6x9-es Jessica fényképezőgéppel az állványon. Igazi stúdió. Sarolta észrevette, hogy nagyon meg vagyok elégedve a látottakkal. Szólt Andának, jó volna, ha Sanyi is megjelenne a beszélgetésen. Megjött Sanyi is. Amikor meghallotta, hogy filmezés lesz, rögtön elővette művész fotóit. Mindenképpen be akart kerülni a videó mellékletbe. Nagy, 30x40-es fekete-fehér fotókkal dicsekedett. Mindegyik Andát ábrázolta, hol ruhában, hol ruha nélkül. Az első Anda háttal ült egy széken, lábai oldalra, jobb felé voltak kinyújtva. Ezáltal teste bal felé gravitált. Így diagonális kompozíció született. A fénybeállítás is jó volt. A másik, amelyik szintén tetszett, Anda mellképe. Teste és feje oldalbeállításban, kinyújtott karja és ujjai kecsesnek mutatkoztak a fotón. Szép kerek mellei részben le voltak takarva hosszú hajával. Ennél a beállításnál az oldalfény dominált, amely misztikussá teszi a képet. Sanyi azzal magyarázta a felvételeket, hogy Anda már régóta manöken akar lenni. Ezeket a fotókat saját kérésére egy bemutatóra készítette. Forgatás közben Saroltáról is szívesen készít hasonló fotókat. Sarolta csak úgy egyezett bele a fotózásba, ha róla nem készülnek mesztelen képek. Miután megbeszéltük a részleteket, Sanyi kávéra invitált minket a közeli presszóba. Anda sajnos nem jöhetett velünk, mert jelentették, hogy két gyerek megsebesült, megint összeverekedtek. Az egyiknek az orra, a másiknak a térde vérzett. A kis szegényes presszóban a pult előtt néhány kopott, magasított szék sorakozott. Az egész helyiségben egyetlen asztal és néhány háború előtti szék állt. Az asztalnál egy hajléktalannak látszó öregember ült boros pohárral. Azt jobb kezével görcsösen markolta. Az ital fele már hiányzott. Amikor Sanyi meglátta, hangos szidalmazás közepette kizavarta az öreget. Az ilyetten felállt, és közben hatalmas kortyokkal kiitta a maradékot a pohárból, majd szótlanul kisonfordált a helyiségből. Sanyi a tulajdonostól asztalterítőt kért. Otthonosan szorgoskodott a presszóban. Megterített és kicserélte a széket, amelyen az öreg ült. Csak ezután invitált bennünket az asztalhoz. Amint helyet foglaltunk, rögtön jött a pincér, és kérdő arccal vizsgált bennünket. Sanyi és én pálinkát rendeltünk, Sarolta nem kért semmit. Látszott, hogy Sanyit gyakori vendég a pincérrel tegeződtek. Miután felvette a rendelést, a pincér még egy kicsit igazított a terítőn, hogy látszik, ki is itt a szakember, majd elment. Szerettem volna elmondani az elképzelésemet a kisfilmről, de mielőtt megszólaltam volna, Sanyi a gondjairól kezdett beszélni. Elmondta, nagyon jó lenne, ha őt is alkalmaznánk a felvétel készítésénél, mert épp anyagi nehézségei vannak. Erre Saroltára néztem, mert tudtam, hogy a forgatásra pénz nincs. Mindenki, én is jó akaratomból és az ismerettség alapján szeretnék segíteni. Ő mintha nem hallotta volna a megjegyzésemet, és bankhitelt emlegetett. Tudtam, hogy a fényképezőgép nagyon drága, de hogy hitelből vette, az nem is jutott eszembe. Röviden elmondta, hogy már pár hónapja nem törleszti a hitel részleteit. A bank azzal fenyegeti, hogy elárverezi a fényképezőgépét, ha pedig az megtörténik, nem lesz mivel dolgoznia. Annyit megígértem neki, hogy szólok az egyik tévés munkatárs ismerősömnek, készítsenek róla portréfilmet. A televízió ilyenkor valamennyi tiszteletdíjat fizet. Ennek a lehetőségnek megörült. Elmondta azt is, hogy nem lett volna baj a részletfizetésekkel, ha nem mulasztja el a kínálkozó nagy lehetőséget. Anda egyik diákjának az apja sárkánysport repülő, és egyben nagy horgász is. Felajánlotta Sanyinak, hogy készítsen légi felvételeket a kétszemélyes sárkányból a legjobb vízparti horgászhelyekről. Komoly összeget is kínált a munkáért. Sanyi sajnos nem vállalta el, mert félt a repüléstől. Az apuka hiába bizonygatta, hogy ott lesz mellette, és hogy az ilyenfajta repülés nagyon biztonságos. Sanyi nem volt hajlandó. Ha bejön az, amit ajánlottam, hogy tévériportot készítenek róla, annak nagyon megörülne. Sok mindenről beszélgettünk, megittuk a pálinkát, és kisétáltunk a kis vendéglőből. A forgatás kezdete előtt több helyszínre is ellátogattunk Saroltával. Mille is sokat szerepelt a húga mellett. Később Sanyi stúdiójában azonban nem találtunk senkit, teljesen kiürítette valaki. Felkereste Mandát a rendelőben, ült egy széken az üres szoba közepén és sírt. Megtudtam tőle, hogy az egyik diákja, akit már sokszor gyógyított, bandát alakított. Ők garázdálkodtak a környéken. Nem meri megmondani, kinek a bandája, mert megfenyegették. Közöltem, hogy a stúdió is ki van fosztva, majd Sanyi iránt érdeklődtem, de Anda már napok óta nem látta. Abba hagytam a forgatást, és a város melletti folyó felé tartottam. A híd alatt találtam meg Sanyit. Felakasztotta magát.